Lukács evangéliumának 19. fejezetéből, a 28. verstől így szól az Úr igéje. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az Úrnak van szüksége rá. Akkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendbe tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idején. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, azt, hogy ismét tanúi részesei lehetünk annak, ahogyan te bevonultál Jeruzsálembe annak idején, és hadd tudnánk mi megismerni, megérteni a te meglátogatásodnak idejét. Amen. Hát azzal kezdődik ugye ez az igénk, hogy az Úr Jézus bevonul, megérkezik, közeledik Jeruzsálem felé. Ugye ez a bevonulása Jeruzsálembe, ezt úgy nevezi a egyházi gyakorlat, hogy a virágvasárnap. Ugye hagyományosan a húsvétot megelőző vasárnap, ez az úgynevezett virágvasárnap, ami az elnevezését nyilván onnan kapta, amit most is olvastunk, meg olvassuk az evangéliumokba, hogy miközben Jézus közeledik Jeruzsálemhez, az emberek örülnek neki, hozsannát kiáltanak, magasztalják, dicsőítik őt, leterítik a felső ruháikat, némelyek virágokat szórnak elébe, és úgy vonul be Jeruzsálembe, és nyilván ebből a virág szórásból ered a virág vasárnap elnevezés. Azon történetek közé tartozik, leírás események közé tartozik ez a virág vasárnapi eseménynek a leírása, amit mind a négy evangéliumban olvashatunk. Mind a négy evangélista feljegyezte. Természetesen a dolgok természetéből adódóan vannak különbségek. Az egyik evangélista ezt emeli ki inkább, a másik arra teszi a hangsúlyt, az egyik jobban részletezi az egyik eseményt, a másik eseményt, de azért érezzük azt, hogy egy eseményről szólnak a leírások, csak a különböző szemtanúknak a szemlélete adja a különbséget. Így hát azt szokták mondani, hogy így az egyházi vallási gyülekezeti gyakorlatban a virág vasárnap az az Úr dicséretének a napja. Ez a nap, amikor dicsőítsük, magasztaljuk az Urat, emlékezve arra, hogy ezt tették ő vele is annak idején, miközben vonul be Jeruzsálembe. Hát lássuk, hogy mit tanít számunkra most ez a történet, milyen üzeneteket rejt. Tehát, ahogy olvastuk az igében, Jeruzsálem felé közeledik az Úr Jézus. Közeledik Jeruzsálemhez, hogy belépjen, bevonuljon ebbe a városba. Ugye, tudjuk jól, hogy Jeruzsálem Izraelnek a fővárosa, egy ősi városról, egy nagyon régi városról van benne szó. Már Ábrahám idejében is olvashatunk róla, amikor ugye Ábrahám visszatér egy győztes csatából, mikor az egyik királyt ugye legyőzi és kiszabadítja Lótot, az unokaöcsét, akkor azt olvassuk, hogy Melkizédek, Sálemnek a királya, az kivonul Ábrahám elé, és fogadja őt. Na ez a Sálem, ez már ugye Jeruzsálemre utal, erre a városra utal. Van ennek a városnak egy nagyon sajátos jellemzője, mégpedig az, hogy a földrajzi elhelyezkedéséből adódóan nagyon nehéz volt ezt a várost bevenni. Ugye hegyek veszik körül Jeruzsálemet, és ez adja a stratégiailag azt a lehetőséget, helyzetet, hogy nehéz az ellenségnek bevenni Jeruzsálemet. Ezt látjuk, amikor Dávid ugye el akarja foglalni Jeruzsálemet, hogy az őslakosok, a jebusziak, akkor gúnyolódnak Dávidon, hogy hát aztán te ide biztos nem fogsz tudni bejönni, esélyed sincs rá. Ugye az Úr megadta Dávidnak ezt a győzelmet, ő be tudta venni Jeruzsálemet, de ugye a jebusziak is ebben a városnak, ebben az adottságában reménykedhettek és bizakodhattak. A város nevének a jelentése, Jeruzsálemnek a neve jelentése, ugye benne van a Sálem szó, ugye, amit tudunk jól, hogy békét, békességet jelent. Olyan jelentéseket adnak, hogy a béke városa, és olvastam egy ilyet is, ami érdekes, hogy a béke megalapozása, a béke városa, a béke megalapozása. Nyilván valahogy azt gondolom, hogy arra utalhat talán ez az elnevezés, hogy amit említettük már, hogy a város nehéz volt bevenni, kívül ott van az ellenség, kívülről ostromolja a várost az ellenség, de bent béke van. Bent békesség van, mert nem tud oda betörni az ellenség ebbe a városba, nem tudja azt elfoglalni, így kívül harc, de belül békesség. És hát ugye ez a békenek a megalapozását látták a korabeli lakosok ebben a hegyekben, ami körülveszik Jeruzsálemet. Van azonban egy Zsoltár, a 125. Zsoltár, ami arra figyelmezteti, amin az Úr arra figyelmezteti a népét, hogy a békességet, a békéjét nem csak a hegyek jelenti, hanem éppen maga az Úr adja ennek a városnak a békességét, a nyugalmát. Így olvassuk 125. Zsoltár első két versében, hogy akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Ugye az ember bízik a hegyekben, a láthatóban, a megtapinthatóban, a megfoghatóban, az, ami biztonságot ad, és azt mondja az Úr igéje már itt a 125. Zsoltárban, hogy ne a hegyekben bízzatok, ne ezekben az erődítményekben bízzatok, ne a várfalakban bízzatok, ne az emberi csinálmányokban bízzatok, hanem bízzatok a város Urában, Istenben, mert az ő karja az, ami voltaképpen valójában békességet és biztonságot tud adni ennek a városnak. Aztán Zakariás könyvében olvassunk egy nagyon érdekes mondatot, Zakariás második fejezetében: fuss oda ehhez az ifjúhoz, és mondd neki, hogy falak nélküli város lesz Jeruzsálem, olyan sok ember és állat lesz benne. Én magam oltalmazom mindenfelől, így szól az Úr, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen. Tehát itt már kifejezetten azt mondja az Úr a népének, hogy még falak sem kellenek, még erődítmények sem kellenek, de akkor is békességben vagy, akkor is biztonságban vagy, és ezt a biztonságot nem az emberi csinálmány adja, nem a látható adja, hanem a láthatatlan Isten aki tüzes falként oltalmazza, védi az ő népét. Tehát a valódi védelmet Jeruzsálem számára nem a hegyek, nem a falak jelentették, hanem Isten jelenléte, Istennek a dicsősége. De hát mi emberek olyanok vagyunk, hogy mi sokkal inkább tudunk bízni abban, amit mi magunk elkészítünk, amit mi magunk bebiztosítunk, inkább bízunk a kulcsra zárt ajtóban, mint az Isten hatalmában, az Isten dicsőségében, és persze valahol van is az embernek ilyen felelőssége, hogy nem lehetünk könnyelműek, de mégis valahol ott van a mi szívünkben az a gondolat, hogy azért az a biztos, amit én bebiztosítok. És ez a falak nélküli város, amelyet az Úr oltalmaz, milyen szép képe, testvérek, a hívő ember szívének. Ugye, Jeruzsálem, a békevárosa, Jeruzsálem, a békességnek a megalapozása. Mi az, ami a mi szívünkben megalapozza a békességet? Ugye a békesség az a dolog, amire nagyon-nagyon vágyunk. Én azt hiszem, hogy minden ember a szíve mélyében ott van az a vágy, hogy nekem szükségem van békére, szükségem van békességre. Erre vágyakozunk, ezt keressük, ezért küzdünk. És az a én személyes tapasztalatom, és gondolom a tiétek is, hogy olyan nehéz megszerezni, és olyan könnyű elveszíteni. És amikor megtapasztalom a békességet, akkor valahogy nagyon szeretném azt megóvni. Nagyon szeretnék erre a békességre vigyázni. Nagyon szeretném ezt a békességet valahogy bebiztosítani az életemben. És sokszor olyvá tűnik ez a békesség, mint az a híres, ugye, tiszta virág, ami voltak éppen rovar, ugye azt mondják, hogy annak a rajzása az nagyon szép. Csak egyetlen probléma van vele, nagyon rövid ideig tart. Nagyon rövid ideig tart az a rajzás. Hát ilyen a békesség is, nagyon szép, nagyon jó, nagyon kívánatos. De az az egy probléma, hogy olyan rövid ideig tud tartani. Most átélem a békességet, most közösségben vagyok, most ott van az Úr, most milyen jó, és akkor azt hiszem, hogy most már így lesz életem hátralévő napjaiban, és másnap már azt tapasztalom, vagy lehet egy óra múlva is, hogy valami kizökkent, valami kidöccent ebből a békességből, és elvesztem azt a békességet. Be akarjuk biztosítani ezt a békességet. Mi adja, mi alapozza meg Jeruzsálemben a békességet? A falak? A hegyek? Nem, hanem ahogy olvastuk az Úr igéjében, Isten dicsősége, Isten jelenléte, ahogy mondja, olyan ott leszek, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen. Ez a békességnek a megalapozása, ez a békesség alapja a hívő ember szívében, hogy ott lakozik Isten, az Úr, ami a Szentlélek által a mi szívünkben. Ez alapozza meg a békességet. Ez minden békességnek az alapja. Ott itt van-e az én életemben? Jelen van-e az Úr? Az Úr adja, az Úr munkája ezt a békességet. Szükségünk van erre a békességre. Be kell fogadnunk az Urat, ahogy az Úr Jézus is meg Jeruzsálem felé közeledik. Nekünk is be kell fogadni Istent a mi életünkbe, a mi szívünkbe. És sokszor ez így is van. És milyen sokszor imádkozunk, hogy jöjj Uram, jövel Uram Jézus, jöjj szívembe áldott Jézus, ugye van egy ilyen énekünk is. Nagyon sok énekben énekeljük ezt a vágyunkat, hogy Isten jelenléte ott legyen a mi életünkben, a mi szívünkben. De tudjátok, én arra jöttem rá, azt ismertem föl, hogy én is nagyon sokszor hívom az Urat. Jöjj Uram, légy lakossa az én szívemnek, az én otthonomnak, az én családomnak. Az az igazság, hogy sokszor úgy vagyok én ezzel, azt tapasztalom, mint amikor jön egy vendég a otthonunkba, akkor mit szoktunk ilyenkor csinálni? Megmutatjuk neki, hogy na ez a szoba a tiéd. Ebben a szobába fogsz aludni, ide lepakolhatsz, itt a fürdőszoba, ebbe bemehetsz, de vannak olyan helyek azért, amit lehet megmutatunk neki, de ott, neki oda nem kell bemenni a hálószobába, meg mit tudom én hova. Az nem az ő helye. Tudjátok, sokszor én így vagyok ezzel a dologgal, hogy hívom Jézust, jöjj Uram az én életembe, az én szívembe, otthonomba, családomba, de mint vendég. Na ez a hely a tiéd. Itt lakhatsz. Ez a hely, ez már nem a tiéd. Ez a szoba az enyém. Ide már nem jöhetsz be. Ehhez neked itt már nincs keresnivalod. Na de Jézus nem így akar jelen lenni a mi életünkben, hanem nem vendégként akar ott lenni, hanem királyként akar uralkodni a mi szívünkben. És hogyha ezt engedjük, ezt az ő uralkodását, ha ő ezt elfogadjuk, az ő királyságát, az ő hatalmát, na ez az, ami megalapozza a békességet a szívünkben. Ott áll az Úr Jézus Jeruzsálem előtt, és abban az időben, ugye Jeruzsálem, meg Izrael népe elnyomás alatt volt. A római birodalomnak az elnyomása alatt volt, tulajdonképpen ugye adófizetői voltak, részesei voltak a birodalomnak, nem voltak ők önállóak, nem voltak ők szuverének, nem szabhattak maguknak törvényt, igazságot, hanem egy másik nép mondta azt nekik, hogy hogyan kell élni az életeteket, adót kell fizessetek, a császárt kell imádjátok, és így tovább. És ugye minden normális gondolkozású nép ugye ezt nem szereti, hogy nekem megmondják kívülről, hogy nekünk hogyan kell élni az életünket, ezt a zsidók sem szerették, és szerettek volna szabadságot, szerettek volna szabadulni a római birodalomnak az elnyomása alól. A probléma emellett az volt, hogy nem csak külsőleg voltak ők rabok, hanem belsőleg is. Az egész vallásos életük már, látjuk, hogy ebben az időben egy óriási képmutatás volt. Voltak hívő emberek, akik őszintén keresték az Urat, evangéliumunkban találkozunk ilyenekkel, de ezeknek a száma igen elenyésző volt. Magára a vallásos életre ez a farizeusi képmutatás volt a jellemző. És ezért van az, hogy ott áll Jézus Jeruzsálem előtt, és sír. Sír Jeruzsálem miatt, ahogy mondja, azért sír, mert nem ismerted fel meglátogatásodnak az idejét. Eljött az Úr, elküldte Isten az ő messiását. Azt, akit várnak, akit a proféták megígértek, aki ki volt jelentve. És mégsem ismerték föl az ő meglátogatásuknak az idejét. Elgondolkodtam azon testvérek, hogy mi hogy vagyunk ezzel, én hogy vagyok ezzel. Én felismerem, amikor az Úr meglátogat engem, esetleg nehéz körülményekben, nehéz helyzetekben. Felismerem az ő közeledését, hogy ő szeretne engem megváltoztatni, szeretné az én életemet megjobbítani, szeretné az én útjaimat átalakítani. Olyan sokszor közeledik az Úr, amikor hallgatjuk az igét, amikor elővesszük a Szentírást, amikor eljövünk közösségbe. Hogyan vagyunk ezzel? Fölismerjük, amikor az Úr meglátogat bennünket. Tudjátok, én úgy látom, ebben az egész virágvasárnapi ünneplésben van egy óriási ellentmondás. Egy óriási ellentmondás. Ez az ellentmondás pedig abban van, ahogy látjuk a leírásban is, és ahogy azt mondani szoktuk, hogy Jézus királyként ünnepli a sokaság. Királyként ünnepli a nép. Ugye erre utal, ugye, ahogy mondják, ahogy hallottuk itt az igében, az imóra igében, meg a felolvasott igében is, hogy áldott a király, aki az Úr nevében jön. Áldott a király. Hát mondhatnánk azt, és lehet, hogy a tanítványok ezen is, el is gondolkodtak ezen, és mondták is, hogy na végre! Na végre! Hát eljött az idő, hogy most már felismerik Jézusban a király. Királyként ünneplik. Hát eljött végre, koronája van ennek a 3 éves szolgálatnak. Nem volt hiába való az a sok lemondás, az a sok áldozat, nem volt hiába való az a sok gyaloglás, az a sok evangélium hirdetés, a csodák. Végre itt állunk, beteljesedik az, amiről szólnak a proféciák. A nép felismeri az ő királyát, felismeri az ő messiását. Végre elkövetkezett ez a pillanat. Hát ezért követtük őt, ezt vártuk. Milyen jó, milyen nagyszerű dolog. Gondolhatták a tanítványok, talán mondták is ott maguk között. És azt látjuk, ahogy olvastuk tovább ezt az igét, hogy az Úr Jézus nem örül. Az Úr Jézus nem örül. Nem örül ennek a hozsannának. Nem örül a pálmaágaknak. Nem örül a virágnak. Nem örül a dicséretnek. Azért, mert sokkal mélyebbre lát ő. Ő nagyon jól tudja azt, hogy Miért is jött ő Jeruzsálembe? Soha egyetlen mondattal nem mondta azt, hogy megyek Jeruzsálembe, hogy engem királlyát tegyenek. Mondott ő ilyet? Nem mondott ilyet. Mit mondott? Miért kell nekem Jeruzsálembe menni? Azért, hogy meghalljak. Azért kell nekem Jeruzsálembe menni, hogy engem ott megfeszítsenek. Azért kell nekem Jeruzsálembe menni, hogy az az óra eljöjjön, amiért én ebbe a világba eljöttem. Nem tévesztette őt meg a hozsanna, meg a pálmaág, meg a virágok. Erre a virág vasárnapi nagy ünneplésre árnyékot vett a Golgotának a keresztje. És Jézus innen látja ezt az ünneplést, és sír, és siratja Jeruzsálemet. Nem öröm van az arcán, hanem könny van a szemében a képmutatás miatt, a hazugság miatt. Igaz, hogy most ünnepeltek királyként, igaz, hogy most felső ruháitokat leterítettek, igaz, hogy most pálmaágat lengettek, de néhány nap múlva feszítsd meget fogtok kiáltani. És ez egy óriási ellentmondás ebben a virágvasárnapi ünneplésben. És nézzétek meg ezt a sokaságot. Mekkora, milyen nagy a hangulatváltozás. Most örvendezünk, most végre, ahogy olvastuk itt az igében, fennhangon dicsérjük az Isten mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ilyen király kell nekünk, aki ételt ad, aki kenyeret ad, aki egészséget ad, aki megoldja a problémáimat. Hogyha valami gondom van, akkor megyek hozzá, és ebben a problémában engem megsegít. Nekünk ilyen király kell. Nekünk olyan tanító, aki bennünket Isten országára, az önmegtagadásra, az áldozathozatalra, a szívünknek az átadására tanít bennünket. Na, ilyen tanítóra nekünk nincsen szükségünk. Nekünk király kell, aki kiseprűzi a rómaiakat, aki meg elhozza számunkra azt a szabadságot, amelyre vágyunk. Tudjátok, milyen érdekes ez, hogy olvasnánk tovább az igét, hogy ennek a virág vasárnapi esemény sorozatnak egy része az, hogy amikor Jézus megérkezik Jeruzsálembe, akkor mit csinál? Korbácsot fog, és elmegy Pilátushoz, és onnan kiseprűzi. Elmegy a rómaiakhoz, és kizavarja a városból. Ez történik? Hát nem ez történik. Korbácsot ragad, de nem Pilátushoz megy, nem a rómaiakhoz megy, hanem elmegy a templomba. És a templomból kizavarja mindazokat, akik képmutatásból vannak ott, akik nem arra használják azt a helyet, az imádságra, az Isten keresésre, a bűnbánatra, a bűnbocsánat keresésére, hanem valami teljesen másra. Jézus nem az elvárások szerint cselekszik. Na, ilyen Jézus nekünk nem kell. Az a Jézus kell, aki meggyógyítja a betegségemet. Az a Jézus kell, aki nekem gazdagságot ad, aki nekem bővölködést ad. Az a Jézus kell, aki megoldja az én problémámat. De az a Jézus nem kell, aki korbácsot ragad, hogy kiűzze belőlem a gonoszságot. Az a Jézus nem kell, aki engem megítél, aki engem számon kér, aki engem kérdőre von. Az a Jézus nekem már nem kell. És így lesz a hozsannából, így lesz feszítsd meg. Addig, amíg azt tapasztalom, amit én elgondolok, addig hozsanna, addig dicsőség, addig nagy vagy Uram, te vagy a Szent, de amikor már nem azt tapasztalom az életemben, amit várok, akkor nem kell Jézus. Hányszor jött Jézus az én életembe is? Ő eljött az ige testélet, és ezt a testélet igét az ő népe nem fogadta be, elutasította, megfeszítette. És Jézus most is jön, mint ige, mint hirdetett ige, mint prédikált ige, mint az írott ige, és szól a mi szívünkhöz, és jön a mi szívünkbe, és be akar vonulni a mi szívünkbe, mint ige. Hányszor jött, hányszor szólt, hányszor megintett, hányszor megítélt. És én tudjátok, mit csináltam az igével? Megfeszítettem. Nekem az ilyen ige nem kell. Nekem az ilyen ige nem kell, aki nem azt adja, amit én elképzelek, aki nekem kellemetlenséget okoz. Hányszor megfeszítettük már így az igét a mi életünkbe, a mi szívünkbe. Aztán van ennek a világvasárnapi esemény sorozatnak egy érdekes epizódja, az összes evangélium megemlíti, ki így, ki úgy, ki amúgy, ez pedig az a bizonyos szamár sztori, ugye, hogy menjetek el, és akkor oldjátok el a szamarat, úgy van olyan evangélium, amivel nagyon furcsán is tűnik, hogy most képzeljétek el, hogy oda mennek egy másik városba, ott egy szamár, nem szólnak semmit, kötik a szamarat, azt viszik. Mit csináltok ti? Hát mi ez? Ez olyan, na hát a lopásnak tűnik, nem, hogy visszük a szamarat. És tudjátok, itt azt mondja, hogy mondjátok azt, hogy az Úrnak van rá szüksége. És mondják, és akkor azt mondja az ember, a szamár hozzá, hogy jó, akkor vigyed. Egyszer egy prédikációban hallottam, hogy miközben mindenki királyként ünnepelte, ez a szamár gazdája volt az, aki úgy tekintett Jézusra, mint királyra. Ha az Úrnak szüksége van rá, akkor az Úr vigye. Ez jelenti, hogy király Jézus az életem. Ha neki szüksége van valamire, Uram a tiéd. Ha szüksége van az időmnek arra a részére, Uram az az én időm a tiéd. Ha szüksége van a pénzemre, Uram az én pénzem a tiéd. Ez jelenti azt, hogy ő király az én életemben, mert ha király, akkor Úr. És a királynak joga van parancsolni. A királynak joga van elvárni tőlem dolgokat. És ha kér tőlem, akkor én adom neki azt, amit ő kér tőlem. Ugye érezzük azt, hogy ennek a szamár háton való bevonulásnak, ennek van valamilyen, hát hogy mondjam, szimbolikus, vagy ha úgy tetszik, valamilyen profétikus üzenete. Az egyik az, hogy egy profécia teljesedik be ezen a szamárháton történő bevonulásnál. Ugye olvassuk Zakariás könyvében, hogy örmei nagyon Sion leánya, újjon Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikónak a hátán. Ugye ez az egyik, hogy ez a profécia így itt most beteljesedett. Van azonban egy másik üzenete ennek a szamáron történő bevonulásnak. Azt mondják hozzáértő történészek, hogy annak idején az ókori keleten úgy volt a szokás, hogy amikor egy hadvezér, egy hadsereg elfoglalt egy város, akkor hogyha a hadvezér szamárháton ment abba a városba, akkor az a kegyelemnek volt a jele, ellenben ha fehér lovon vonult be a városba, akkor az az ítéletnek volt a jele, annak a városnak annyi, a lakosoknak el kell pusztulniuk. Ugye olvassuk a Szentírásban, az Úr Jézusnak van két eljövetele. És a második eljövetelénél azt látjuk, azt olvassuk Jelenések könyvének ott a vége fele, hogy hogyan jelenik meg Jézus, a mennyből visszatérő Jézus. Fehér lovon. Fehér lovon jön vissza ebbe a világba. Nyilván jelképes dolog, de mit jelképez ez a fehér lovon visszatérő Úr? Az, hogy eljön az ítéletnek az ideje. Az, hogy előtte most minden ember, mindenki térdet fog hajtani, aki a vasveszővel fogja majd legeltetni a pogányokat. Eljött a számunkérésnek, eljön az ítéletnek az ideje. Most Virágvasárnap, Jeruzsálembe, szamárháton vonul be Jézus, ami mit jelképez, ami minek a, mit üzen, az, hogy most még a kegyelemnek van itt az ideje. Most még lehet rendezni, most még föl lehet ismerni az Úr meglátogatását, most még föl lehet ismerni, el lehet fogadni a kegyelmet, amelyet az Úr számunkra biztosít. Most még a kegyelemnek az időszakában élünk. Most még szamár háton közeledik mi hozzánk Jézus. Most még azt üzeni, hogy van ideje a kegyelemnek. Most még úgy van, ahogy olvassuk, ma énekbe énekeljük, ma még lehet, ma még szabad, ma még le lehet borulni a kereszt alatt. Ma még ennek az ideje van. De eljön az az idő, amikor eznek vége, és az Úr fehér lovon fog megjelenni. És akkor azt jelenti, hogy betelt az idő, elközelített az ítéletnek az ideje, elközelített a számunkérésnek az ideje. Hát, legyen ez így számunkra, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Amen.